2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hamvazó szerdán az Egri Bazilikában mutatott be Szent Misét Ternyák Csaba érsek. Homíliájában a főpásztor kiemelte, éppen az elmúlást szimbolizáló hamu által jutunk el a lényeghez, életünk megújulásához. Minden nagybőjti vállalásunk ebben segít bennünket. A Szent Misén a főpásztor elmondta, a nagybőjt évről évre egy új kihívás és lehetőség, hogy új lendületet vegyen keresztény életünk. Az érsek kiemelte, az imádság, a bőjt és az alamizsna csak akkor hiteles, ha nem az emberek elismerését, hanem Isten tetszését keresi. A Kárpát-medence a tehetségek földje. Nem hagyhatjuk, hogy akár egyetlen fiatal tehetség is elkallódjon. Hangsúlyozta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Nemzeti Tehetségprogram 2026-os évadának indító sajtóeseményén Budapesten. Varga Bajusz Veronika elmondta, a tehetség ajándék. Hazánk legnagyobb erőforrása. A tehetséggondozás, ezért nemzeti ügy. Felidézte, a Nemzeti Tehetségprogramot 16 évvel ezelőtt indították, hogy támogassák a tehetséges magyar fiatalokat, tanáraikat, intézményeket, szakmai műhelyeket céljaik elérésében. Mint mondta, a program eddig 22 ezer projekt megvalósulását segítette, összesen 45 milliárd forint összeggel. Több milliárd forintos átfogó energetikai korszerűsítést végeznek a Hevesvár megyei Markóth Ferenc kórházban, közölte az EGRI intézmény az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a beruházásra 6,2 milliárd forint támogatást nyert a kórház az egészségügyi energiahatékonysági program pályázatán. A támogatói döntést követően jelenleg a projekt előkészítése zajlik. Ebben a szakaszban készül el az előzetes energetikai tanúsítvány, a végleges szakmai terv, valamint a kivitelezési terv dokumentáció, tették hozzá. Jelezték, a tervek szerint idén kezdődő és mintegy 3 év alatt megvalósuló kivitelezés részeként a 4 emeletes hotelépületben, valamint az irgalmas rendi épületben és a rendelőintézetben elvégzik a lapostető, hő- és vízszigetelését, a homlokzat és lábazat hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, új villámvédelmi rendszert építenek ki, akadálymentesítenek, bevezetik az energiamenedzsmentet, valamint kicserélik az energetikai rendszer környezetterhelő berendezéseit. Megújult pályán új járművekkel utazhatnak a HÉV utasok 2030-ra, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A bejegyzés szerint nem létező problémát nem kell megoldani, különösen nem rossz megoldással. Budapest ugyanis többet érdemel leselejtezett villamosoknál, ráadásul ez a megoldás nem is költséghatékony, azaz védhetetlenül drága lenne. Épp ezért az Építési és Közlekedési Minisztérium és a MÁV csoport kitart a vadonatúj járművek beszerzése mellett. Hangsúlyozták, hogy az új beszerzési eljárás kiírásának adottak a jogi feltételei a tender lefolytatására az uniós források szabta határidőn belül is. Felújították a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának Petőfi épületét. Az uniós támogatással és az egyetem saját forrásaiból megvalósult 1,2 milliárd forintos beruházást a mai napon adták át. Rovó László rektor az ünnepségen elmondta, az egyetemen olyan fejlesztések valósulnak meg, melyek meghatározzák az intézmény következő 50 évét. Fontos, hogy lerakjuk egy egészséges nemzet alapjait, és a sport mindennapjaink része legyen, mondta Schmidt Gábor a Sportoló Nemzet Tanév székesfehérvári állomásán. A sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár kiemelte, ezeken az alkalmakon a gyerekek sportágat választhatnak, hiszen több sportág képviselői is bemutatót tartanak, valamint a diákok olimpiai bajnokokkal találkozhatnak. Nem lesz mindenkiből világbajnok, de ha a sport egész életen át elkísér minket, ez hozzájárul az egészségünk megőrzéséhez, életminőségünk javulásához. Tapasztalatok szerint nagyon népszerűek a küzdősportok, a cselgáncs, a birkózás, az asztali tenisz, a kajakkenu, az atlétika, az úszás, a torna és a vívás is, mondta Schmidt Gábor. Végül a pénteki időjárásról. Jobbára borult idő várható, szakadozhat északnyugaton, északon a felhőzet, országszerte várható csapadék. A Tisza mentén és a Tisztántúlon ónos eső is előfordulhat. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet -2 és +7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Sokszor mondtam, hogy végleg elmegyek. Már olyan sokszor megírtam a búcsú levelet, de meggondoltam magamat, ha újra láttalak. Megszédített egy szép szavad, és minden így maradt. Az életem, az életed, te írod a szabályt, s én megbocsájtom te neked, ha volt is, ami fájt. Mint sötét ében gyertyaláng, úgy vagyok veled én. De vigyázz, hogyha eloltasz, nem lesz már több fény. Más a kezdet kezdetén. Miért van, ha sok változás, ó, bár csak érteném. Miért van az, hogy ide jössz, hogy aztán elmenjél. Miért van az, hogy gyűlölsz, ha tegnap szerettél. Miért van az, hogy minden más, ha nem vagyok veled. És amilyennek akarlak, olyannak képzellek. De álmaimból felriaszt, ha hallom hangodat. S a karácsonyfa díszeket elsöpri egy szavad.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Iránytű a történelmi gondolkodáshoz. Történelmi empátia az iskolai gyakorlatban című módszertani gyűjteményt nemrég adta ki a Tanuláskutató Intézet. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Dr. Fodor Richárd kutatásvezetővel beszélgetünk.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Egy nagyon izgalmas koncepcióról van szó, és még egyet visszalépnék a történelmi empátiáról, mert hogy a történelmi gondolkodás a nagyobb fogalom vagy nagyobb halmaz. Egy olyan tanulói képességrendszerről van szó, amely lehetővé teszi a diákok számára, hogy összetett történelmi eseteket, történelmi eseményeket és történelmi személyeket vizsgáljanak. Ezt klasszikusan 6 résszel szokták magyarázni, 6 kulcsfogalom köré építik, amelyek közül talán érdemes megemlíteni a forrásokat és a bizonyítékokat, az okokat és okozatokat, vagyis ilyen kauzalitást, változást és állandóságot, történelmi jelentőséget, etikai kérdéseket, és itt jön az utolsó, a történelmi empátia, amit történelmi perspektívának is szoktak nevezni. Már előre kell mondanom, hogy ez nem természettudomány, úgyhogy egy kicsit fluidak ezek a fogalmak, és különböző kutatók különböző formában értelmezik ezeket, és részben az MCC-s kutatócsoportunk azt a célt tűzte ki, hogy itt megpróbáljunk rendet vágni. És tovább menve a kérdésre, a történelmi empátiára, ez egy olyan részképesség, amely segít megérteni a diákok számára azt, hogyan tudják átvenni egy adott történelmi szereplő nézőpontját, hogyan tudják azt felvenni, ugye ez a perspective taking angol kifejezéssel írható le.
Ez egy összetett gondolkodási folyamat, és nem pusztán együttérzés a múlt szereplőivel.
Igen. Alapvetően 3 részből áll, és mindjárt elérünk oda is. Ami talán a legzavaróbb az egész fogalommal kapcsolatban, ez az érzelemvilág dolog, az empátia, ugye mindannyian, hogy is mondjam, nagyon gyakran találkozunk pszichológiai kifejezésekkel, és ide kapcsolódhat ez is. Mert hogy alapvetően, amikor erről a képességről beszélünk, akkor az első lépés mindig egy történeti kontextus megalapozása. Meg kell értenünk az adott gazdasági, történelmi és társadalmi kontextust, vagy helyzetet, körülményeket, és utána következik ez az érzelmi dolog, amit affektív kapcsolat kialakításának szoktak nevezni. Ennek az a célja, hogy megértsük azokat az érzelmeket, azokat az érzelmi világra ható tényezőket, ami befolyásolja egy történelmi szereplőnek a döntéseit. És itt elsősorban a döntésen van a hangsúly, mert hogy egy nagyon komplex világban elsősorban azt tudjuk értékelni, vagy megvizsgálni, hogy mit dönt, mit cselekszik egy ember, és hogyha ezt a kettőt megtesszük, akkor utána következik a perspektíva váltás, amikor megvizsgáljuk azokat az értékrendeket, azokat a meggyőződéseket, amit az adott szereplő tesz. Még talán az érzelmekhez visszakapcsolódva nagyon fontos azt tisztázni, hogy itt nem azonosulásról van szó, tehát nem kell empatizálnunk egy-egy történelmi szereplővel, mert hogy kizárólag kedves és szép emberekről tanulunk az iskolában, úgyhogy természetesen egy objektívebb, egyel hátralépő nézőpont kell.
Tehát a lényeg az, hogy a diákok ne a jelen értékrendjét vetítsék vissza a múltba.
Igen, mindenképpen nagyon fontos, és köszönöm is, hogy ezt kiemelte, az anakronizmusnak vagy a prezentizmusnak az elkerülése, ami alapvetően valamilyen olyan az adott környezetben idegen részletre vagy elvárásra épül, amely oda nem való gyakorlatilag. Tehát mondjuk despotikus társadalmakban számon kérni, mondjuk mezopotámiai társadalmakon számon kérni a demokráciát, az egy viszonylag izgalmas gondolatkísérlet lehet, de semmiképpen nem egy történészi látásmód.
Mi a szerepe a történelmi gondolkodásnak, vagy mi a jelentősége a köznevelésben, akár a pedagógusok, akár a diákok szempontjából?
Mindenképpen azt mondanám, hogy ez egy történelmi-didaktikai tudományos kutatómunkának a fogalma, és egy átlagos tanórán valószínűleg ez szinte mindig megjelenik. Én is tanítok egy gimnáziumban, és ott is igyekszem ezt érvényesíteni, és jól tudom, hogy a kollégáim és más érdeklődő történelemtanárok is ezt követik. Ugyanakkor nagyon sok más feladata van egy történelemtanárnak, ami nulladik pontként a történeti tudás, a lexikai tudás megalapozása kell, hogy jelentsen. Szóval itt semmiképpen nem ilyen szélsőséges célkitűzésekről van szó, hogy csak tanítsuk gondolkodni a diákokat, és nincs szükség tényekre. Nagyon fontos, hogy az a fundamentum, amit egy adott történeti kontextus felvázolásához meg kell adni, az elengedhetetlen. Tehát ha nem tudjuk, hogy mely évben született mondjuk Charles de Gaulle, akkor nem tudunk azzal foglalkozni, foglalkozni, hogy milyen körülmények uralkodhattak ebben az időszakban. Hogy milyen jelentősége, azt gondolom, hogy viszonylag komoly, nyilván mindenkinek maga felé hajlik a keze, de hogyha megtanítjuk a diákokat, vagy legalábbis felvillantunk nekik olyan gondolkodási sémákat, amelyek lehetővé teszik, hogy mérlegelően álljanak egy-egy történeti szituációhoz, és hogy több szempontból vizsgálják azt meg, az biztosan a későbbiekben is más szituációkban, nem a történelem órán és nem a történelem dolgozatban is fejleszthető lehet, vagy megjelenhet. Ezt a neveléstudomány transferábilis kompetenciának szokta nevezni.
Nézzük a gyakorlatot a történelmi gondolkodás elsajátítására.
Mindenképpen a gyakorlatot orientáljuk mi is, vagy afelé lépünk mi is, ugyanakkor szerettük volna ezt megalapozni empirikus kutatással, szóval az előző évben egy nagyon komoly nemzetközi összehasonlító kutatást végeztünk el nagy mintán reprezentatív formában, és ennek eredménye alapján kezdtünk feladat és tananyag fejlesztésbe, és ebben a kutatásban azt láttuk, hogy az egyik legnehezebb feladat az előbb emlegetett anakronizmus elkerülése, vagy az, hogy különböző úgynevezett episztemológiai ilyen ismeretelméleti képességeket fejlesztünk, tehát hogy a diákok felismerjék a különbséget a múlt és a történelem között, és megértsék, hogy a történelem nem egyetlen igaz cselekvés folyamnak a bemutatása, hanem számos szempontot kell itt érvényesíteni. És olyan feladatokat találtunk ki, itt mindenképpen érdemes és fontos is megemlíteni egyrészt ennek a kis kiadványnak a társszerkesztőjét, Jeszenszky Kornéliát, illetve további kollégáimat, Kojanis Lászlót, Fekete Áront és Tóth Juditot, akik mind közreműködtek itt, és olyan feladatokat találtunk ki, mint például különböző korszakok összehasonlítása, amely önmagában segíti ennek az anakronisztikus kérdéskörnek a vizsgálatát.
Ezek voltak a mintafeladatok?
Igen, a kiadvány végén ezek is szerepelnek, vagy történelmi döntési helyzeteknek a mérlegelése, miért úgy cselekedett egy történelmi szereplő, milyen alternatívák álltak rendelkezésre, és az ő nézőpontjuknak az összeállítása, ez mindenképpen fontos. Egy példákat is említsek, ebben a kiadványban 4 példamodul jelenik meg, amelyek egyébként digitálisan bővebb formában is elérhetőek az MCC Corvin Kamra nevű felületén. Itt volt több olyan kezdeményezés, amely globális és egyetemes történelemre vonatkozott, például a koreai háború 1950-53 közötti történetének rekonstruálása, és itt adódik az északi-déli álláspont összehasonlítása, és például karikatúrák felelevenítése vagy propagandaplakátok. De megjelennek magyar példák is, például Pák Tibor 56-os szabadságharcos életének és döntési helyzeteinek a mérlegelése, bemutatása, vagy Csengei Dénes ellenzéki, rendszerváltás környéki ellenzéki vezető, vagy Csurka István mindenki által ismert, vagy sokaki által ismert ügynök múltjának kérdésköre.
Mit mutat konkrétan a magyar középiskolások történelmi empátiájának a vizsgálata?
Azt láttuk alapvetően ebben az előbb emlegetett kutatásban, hogy jól teljesítenek azokon az adaptált feladatokon, kérdőíveken, amelyeket kiosztottunk ezeken a vizsgálatok során, és itt alapvetően új helyzetekben kellett alkalmazni ezt a perspektívaváltást, aminek az volt az alapja, vagy úgy nézett ki a gyakorlatban, hogy volt egy alapvetően fiktív döntési helyzet, amely egy német kutatásban jelent meg, és az volt az alapvető kontextus, hogy 1930-ban a közeledő választásokkal kapcsolatban, a Bundestag választásokkal kapcsolatban két fiatal beszélget arról, hogy melyik politikai pártra kellene szavaznia. És itt a különböző állítások értékeléséről volt szó, egy komolyabb kontextus után a diákoknak el kellett döntenie, hogy egyetértenek-e, vagy milyen mértékben értenek egyet olyan állításokkal, amelyek naívabb történelmi gondolkodás és történelmi empátiára utaltak, például, hogy bizonyára nem fog szavazni az NSDAP-ra, a náci pártra ez a személy, mert ez a párt borzalmakat művelt a világgal. Ugye ez 1930-ban viszonylag kevesek számára ismert információ volt, esetleg a jövőbelátók ismerhették ezt, és ennél sokkal árnyaltabb állításokat is hasonlóan kellett értékelni, ez egy összetett vizsgafeladat gyakorlatilag, vagy tesztfeladat, és egy összetett értékelés során próbáltuk ezt vizsgálni, és a lényeg ennek az, hogy jól teljesítettek a diákok holland és német összehasonlítás alapján, nem csak ebben az eredeti német helyzetben, mert lássuk be, hogy a német diákok valószínűleg más kontextusban tanulnak erről, mint Magyarországon, hanem adaptált magyar feladatokra is, például 56-os és emigrációs disszidálós kérdéskörben is meg kellett nyilvánulniuk. Azt látjuk, hogy az úgynevezett episztemológiai nézetek, a történelmről szóló nézetek kéz a kézben járnak ezekkel a perspektívaváltást lehetővé tevő gondolkodási formákkal, tehát kölcsönösen fejlesztik egymást, ha akarom, és hogyha erre fókuszálunk, akkor a diákok általános történelmi gondolkodása is fejlődhet. Az is látható, hogy adott diákcsoportok teljesítmények között jelentős különbség volt, szóval a tanár szerepe valószínűleg meghatározó. Nyilván ezt pedagógusként jól tudjuk mindannyian, de az is nagyon fontos, hogy ezt empirikus adatokkal alá tudjuk támasztani. Tehát nagyon fontos az, hogy egy-egy pedagógus milyen kérdésekkel fordul a diákok felé, és milyen formában teszteli az ő történelmi tudásukat.
A könyv javasol fejlesztési területeket is. Én talán egyet kiírtam, mégpedig a történelmi döntéshozatalt.
Igen, alapvetően ezek a döntési pontok azok, amelyeken ki tud kristályosodni egy adott történelmi szereplőnek az élete, mint az a kontextus, amelyben egy-egy eseményhez kapcsolódik, úgyhogy amikor alternatívák kerülnek szóba, és ezek mérlegelése lehetővé válik, az biztosan egy olyan helyzet, amiben a diákok tudnak érdemben gondolkodni.
Tehát a kiadvány bemutatja, hogyan fejleszthető a történelmi empátia az iskolai oktatásban, így összegezve.
Igen, ezt tudnám mondani.
Egy újabb kiadványról beszélgetünk, amely most jelent meg, mégpedig Visszatérés a klasszikus oktatáshoz. Mit tartalmaz? Milyen újdonságokkal számol?
Hosszú együttműködés eredménye, amelyet itt most nem szeretnék részletesen bemutatni, ugyanakkor az MCC Tanuláskutató Intézetben régóta foglalkozunk azzal a kérdéskörrel, hogyan lehetne definiálni azt az értékrendet, amelyet nagyon gyakran konzervatívnak és klasszikusként definiálunk, és arra tettünk kísérletet, hogy nemzetközi szerzők meghívásával és az ő írásaik beépítésével, egyébként egy konferenciát, brüsszeli konferenciát követően összegezzük ezeket a tanulságokat, és összesen 16 szerző számos izgalmas munkáját összesítettük ebben a kiadványban, amit Visszatérés a klasszikus neveléshez címmel illettünk, amelynek az eredeti a Reclaiming Classical Education tavaly jelent meg.
A könyv 4 fejezetből épül fel, az első 2 a klasszikus nevelés filozófiai hátterét dolgozza fel.
Itt olyan alapvető történeti hátteret szerettünk volna felvázolni, amely bemutatja a klasszikusoktól kezdődően azokat a pontokat, amelyeken kikristályosodott a klasszikus nevelés tradíciója, amely, hát azt tudnánk mondani, hogy az emberiség kulturális hagyományaival egyidős formában mutatja be ezt az oktatás elméleti vagy nevelés elméleti folyamatot. Természetesen a reneszánsz után rákanyarodik a modern korunkra. Alapvetően a könyv szerkezete úgy épül föl, hogy az elején történeti alapozással, filozófiai alapozással indul, azt követően pedig válságtüneteket vázol föl. Elsősorban brit és belga kollégák, például Nicholas Tate professzor, vagy Joanna Williams a kötet társszerkesztője vázolt olyan kihívásokat, amelyek például a nyugat-európai történelemtanítás válságával kapcsolatosak, abban a kontextusban, ahol meggyengül az az elképzelés, hogy a történelem egy kronológikus és jól követhető elképzelés folyamat, ott viszonylag nehéz például az elbemlegetett történelmi gondolkodást érdemben, vagy a nemzeti identitást érdemben kialakítani, vagy fejleszteni diákokban.
Tehát a könyv az aktuális kihívásokra és veszélyekre is rámutat. Ugyanakkor betekintést nyerhetünk a nemzetállamok, a társadalmi igazságosság és a klasszikus oktatás dilemáiba.
Mindenképpen fontos megemlíteni például a magyar közreműködőket is. Konstantinovics Milán, az MCC igazgatója, illetve Lánci András professzor, aki szintén közreműködött ebben az írásban, Milán a retorika professzor úr pedig a filozófia tanítás aktuális kérdéseiről írt. Talán mellettük még érdemes kiemelni más közép-európai szerzőket, például Philipp Ludwint, aki a lengyel partnerszervezet szerzője volt, és a Collegium Intermarium egyetem elképzeléseit vázolta föl. Tehát láthatunk itt pozitív példákat is, például a Matthias Corvinus kollégium képzései és kurzusai mindenképpen ide sorolható, ahol a diákok nem csak modern és mondjuk természettudományos vagy társadalomtudományi képzéseken vehetnek részt, hanem mondjuk latin nyelvórákat is vehetnek.
Mondhatjuk azt, hogy az iskola a politikai élet egyik új szintere?
Azt gondolnám, hogy ez mindig is politikai színtér volt, mert hogy amióta a közösségek arról gondolkoznak, hogy mit kellene tanítani egy-egy diáknak, azóta mindig viták is övezik ezt a kérdéskört, úgyhogy nem gondolom, hogy ez új koncepció volna, ugyanakkor biztosan egy nagy kihívás, elsősorban nemzetközi, de akár magyarországi kontextusban is.
A könyvben szerepel, ha a tudásalapú oktatás újra dominánsan visszatérne, annak következtében a felelősségvállalás és a kreatív ötletek egy szabadabb, sokszínűbb társadalomhoz vezetnének.
Azt gondolom, hogy igen, mindenképpen fontos az, és itt megint csak a kötet nemzetközi fókuszára érdemes felhívni a figyelmet. Azt gondolom, hogy a magyar oktatási rendszer még mindig őrzi azokat az alapelveket, amely az előbb emlegetett mondjuk tudásalapú társadalom legfontosabb célkitűzéseihez kapcsolódik, és azt is, hogy például a kötet végén szerepel néhány alapelv, amely követhető általánosságban, vagy legalábbis a szerzők által megfogalmazódott, és ezek között a klasszikus disziplinák, történettudomány, filozófia és irodalom nagy hangsúlyt kapnak a magyar tantervekben is. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy itt a klasszikusok nem érvényesülnének. Nyilvánvalóan ezeknek a vitatott kérdéskörei, vagy alapvetően az a tantervi nyomás, amely számos más egyébként nagyon fontos célkitűzés mentén épül föl. Ugyanakkor az is érdekes talán, és ide szokták citálni az AI-t, a mesterséges intelligencia kérdéskörét, hogy nagyon nehéz eligazodni abban az információs cunamiban, amely körülvesz minket, és meggyőződésem, hogy ehhez egy alapvető tudás bázisra van szükség, amely segíti ezeket a gondolkodási műveleteket, illetve megjelenik manapság a szakirodalomban mondjuk a 21. századi túlélő kompetenciaként a média és információs műveltség, amelyet ugyanakkor egyes amerikai kutatók a Stanfordon Krisztus 4. századinak tekintenek, ugyanis a forráskritika, a filozófiai, történettudományi, irodalmi forráskritika nem áll távol ettől a képességegyüttestől. Azt mondanám, hogy egy harmónia alakítható ki, és jól összekapcsolhatóak.
Említette a mesterséges intelligenciát, mellette hogyan kap fontos szerepet mondjuk a nemzetállam vagy a közösségek értékei?
A mesterséges intelligencia csupán egy eszköz, azt gondolom, ebben a kérdéskörben, és nagyon sok hasznos feladatra alkalmazható, és alkalmazzuk is az élet mindennapi területein. Ugyanakkor fontos az, hogy egy tanórán a pedagógusnak szilárd elképzelésekkel kell rendelkeznie ezekről a kérdésekről, és például a saját életén keresztül egy példamutatással is tud élni ezekben a kérdésekben, hát teljesen hiteltelen az, hogyha valaki szónokol valamiről, és az ellenkezőjét látják rajta a diákok, ami megint csak visszakanyarodva a beszélgetés elejéhez egy folyamatos nehézséget jelent, mert hogy a társadalmunknak számos elvárása van a pedagógussal szemben, egyszerre kell megfelelnie a diákoknak, a szervezetnek, amely a köznevelést jelenti, számos fronton kell helytállnia, és különböző csoportok különböző dolgokat várnak el ettől a személytől, akit pedagógusnak nevezünk, és azt gondolom, hogy ezek ellenére még mindig egy gyönyörű hivatás, úgyhogy mindenkit csak bátorítok arra, hogy ezt vállalja.
A család szerepe az mennyire fontos a szocializációban, gondolok a klasszikus oktatás terén?
Mondjuk klasszikus művekben is ez egy visszatérő elképzelés.
Mert ugye fontos a társadalomba való beilleszkedés.
Igen, mindenképpen azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ismét csak ehhez az előző listához írhatjuk hozzá, amely egyébként szerepel is a Nemzeti Alaptanterv alapvető célkitűzései között, és azt gondolom, hogy mindenképpen helye van a számunk kérendő listában.
Hogy látja a jövő oktatásának, miként kell megtalálnia az egyensúlyt? Mondjuk a globális szemlélet és a nemzeti identitás között.
Jó, hogy ezt a kérdést fölteszi, és a kulcs szó valóban az egyensúly megtalálása lenne, mert szinte biztos, hogyha valamelyik szélsőség irányába hajlik egy kormányzat vagy oktatási kormányzat, akkor az hibás. Említ itt a globális és a nemzeti szintet, mindenképpen fontos beépíteni egy közbülső, vagy akár két közbülső szintet is, mert hogy egyrészt van egy regionális közösségünk is, ami mondjuk egy közép-európai régió regionális szemlélete, illetve van az Európai Uniós, kifejezetten egy európai identitás, amely nem zárja ki egymást, és amelyek tudatosítása és fejlesztése mindenképpen kéz a kézben tud járni, és hogyha még tovább akarjuk sorolni, hogy milyen identitás képző szinteket érdemes felsorolni, akkor mindenképpen a lokálist is ide kell sorolni, mert hogy nagyon fontos az is, talán összekapcsolható itt a családi elképzelésekkel is az előzőkből, hogy abban a kontextusban kell helytállni a legtöbbször egy adott diáknak későbbi életében, ahol megszületik és ahol az adott közösség él, és ennek is nagyon gazdag történelme van a legtöbb esetben, amelyet sokszor hajlamosak vagyunk elfeledni. Gyakorlatilag egy olyan gazdag történelme rendelkező országban élünk, ahol nem tudunk olyan utcát találni, ahol nem történt volna valamilyen jelentős történeti esemény, és olyan történeti korszakok előztek meg minket, amelyektől nagyon sokat tanulhatunk. Mondhatjuk itt csak azt, hogy nem hiába ezen a ponton alapítottak már a római birodalomban és Pannonia provinciában jelentős településeket, ahogyan a későbbiekben is számos ponton kapcsolódott a történelem, akár Budapesthez, vagy akár az ország más településeihez.
Tehát összegezve, a nemzetállam szerepe és a hagyományos értékek megőrzése az oktatásban kulcsfontosságú, mondjuk a globális társadalmi kihívásokkal szemben.
Mindenképpen azt gondolom, hogy vitathatatlan is. Például a kötetben Nicholas Tate professzor Roger Scruton oikofóbia című elképzeléséről ír. Az oikofóbia egy Scruton által kitalált fogalom, vagy ő alkalmazta először, hogy az oikos otthon kifejezésből származik, görög kifejezésből származik, és az ettől való idegenkedést, egy otthont és az adott közösséget, akár nemzetet elutasító magatartást mutat, amely természetesen Nicholas Tate, és alapvetően azt gondolom, hogy az általános értékrendünk szerint is egy hiba volna, hiszen ehhez a közösséghez tartozunk, és valamilyen feladatot kaptunk itt.
Kedves hallgatóink, dr. Fodor Rihárddal, a Tanuláskutató Intézet kutatásvezetőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a böjt fontosságáról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Gronda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Beléptünk a nagybőjti időbe, egy újabb nagybőjt az életünkben. Bizonyos szempontból hasonlók a nagybőjtök, bizonyos szempontból pedig különbözőek, nincs két egyforma nagybőjt életünkben. A cél ugyanaz, Istenhez közelebb kerülni, jobbá válni, jobban szeretni. És hogy a Jóisten milyen úton vezet minket egyes nagybőjtök alkalmával, az egyéntől függ, Jóisten ismer minket, alkalmazkodik testi alkatunkhoz, személyiségünkhöz, hogy hol tartunk ezen az úton, az életszentség útján. Egy olyan kiemelt, szent időszak a nagybőjt, amikor a lélek megújul, sőt újjászületik. Felkészülünk húsvétra, hogy ezt a misztériumot, a húsvéti misztériumot mind tökéletesebben fogadhassuk be. Boldog Bódi Mária Magdika életén keresztül engedtük meg az elmúlt hetekben, hogy a Jóisten vezessen minket, és minket is tökéletesítsen az ő példája alapján, az életének egyszerű kis epizódjai alapján. Most, hogy a nagybőjthöz érkeztünk, Magdikának az életéből is innen veszünk most egy-két példát. Idézek a könyvből, Tanúságtétel Liliommal és Vérrel című könyvből. Itt érdemes figyelnünk Magdi önmegtagadó életére, amiről senkinek sem beszélt. Csak elrejtett szavaiból lehetett egyet mást sejteni. Édesanyja nap-nap után gondosan összecsomagolta útravalóját. Mivel azonban Magdi tudta, hogy bírónéni nehezen jut tejhez, betegeskedő férje számára, heteken át nála hagyta fejadagját. Bírónéni semmiképpen sem akart elfogadni, de ő tréfálkozva erősködött. Csak fogadja el, bírónéni, majd alkalomattán visszaeszem. Hiába volt minden, bírónéni reggelente ott találta Magdi fejporcióját lakása ajtaja előtt. Magdi nem volt félszeg, restelkedő, aki többszöri kínálgatásra vár. Ha éhes volt, bátra mondta bírónéninek. Bizony, olyan finom és olyan éhes vagyok, hogy harmadszor is veszek. Ugyanakkor tudott böjtölni, amikor annak ideje volt. Gyakran nem reggelizett. Néhányszor megtette, hogy estig sem evett semmit, de megerőltető munkájára tekintettel ezt később József atya megtiltotta neki. Ellenvetés nélkül engedelmeskedett. Abban tagadta meg magát leginkább, amit legjobban szeretett, mondja édesanyja. Nagy hét napjain zsírral nem főzött. Tejet, teát, aszalgyümölcsöt adott az asztalra. A papa kissé morgolódott, de Magdi erős kézzel fogta a gyeplőt. Bírónén meg is kérdezte egyszer. Aztán Magdi, szót fogad magának a papa? Valamikor nem, de most már igen. És testvérei? Anyáskodom felettük. Ez ugyan nem mindig tetszik nekik, néha odavágnak nekem. De én úgy válaszolok, hogy aztán csend lesz egy darabig. A belőle sugárzó finomság és erő hatott a kemény természetű édesapára is. Lányát őszintén nagyon szerette. Látszólag egy egyszerű leírás Magdi életéből, családi életéből. Mégis kisejlik belőle a szent hozzáállása a világ dolgaihoz. Először is nem beszélt senkinek önmegtagadó életéről. Egyszerűen csak élte az evangéliumot. Úgy írja a könyv, hogy csak elejtett szavaiból lehetett egyet s mást megsejteni. Az ő nagyon is komoly, önmegtagadó és vezeklő életéből. Magdika tudott bővelkedni is, és tudott szűkölködni is, mint ahogy Pál apostoltól megtanulhattuk, és a Avilai Szent Teréz is hasonlóan gondolkodott és tanított a mértékletességre. Ő is tudott bővelkedni és szűkölködni is. Milyen őszinte, amikor Magdika azt mondja, hogy olyan éhes vagyok, hogy harmadszor is veszek. De voltak napok, amikor nem reggelizett, estig sem evett semmit, de amikor a lelki atya megtiltotta neki, szó nélkül engedelmeskedett. Ebből is látszik, hogy nem öncélú volt a böltje, hanem Istenre irányult. Azt mondta az édesanyja, abban tagadta meg magát leginkább, amit legjobban szeretett. Ebben is példát vehetünk Magdikáról, így a nagybőti idő kezdetén vagy közben, hogy abban tagadjuk meg magunkat, amit a legjobban szeretünk. Egyszer olvastam egy szerzetesről, aki odament a rendházfőnökhöz is, kérte, hogy ő egy órával korábban kelhessen föl, mint a többiek. És megkérdezte a rendházfőnök, hogy és ez neked nehezedre esik? Azt mondja, nem, könnyedén fölkelek. Akkor nem kell fölkelned, keljél csak föl akkor, amikor a többiek. És valami olyan önmegtagadást vállalj, ami nehezedre esik. Valami olyanról mondjál le, amit nagyon szeretsz. Természetesen az önmegtagadásoknál és a lemondásoknál is mindent bölcsességgel és józansággal kell tenni. Érdekes megfigyelnünk, hogy Magdika erős kézzel, de valószínűleg szelíden, ugyanakkor határozottan rászorította a családtagjait is, édesapját is, testvéreit is a böjtre. Még édesapja is szót fogadott neki, mert a belőle sugárzó finomság és erő hatott a kemény természetű édesapára is. Olvashattuk a könyvben. De kérdezzük meg a többi szentet is, hogy ők mit tanítanak nekünk a böjtről, az önmegtagadásról. És most egy kicsit inkább hangsúlyozottabban a böjtről beszélünk, bár a nagyböjt időszakban imádság, böjt és alamizsnálkodás a három alapvető keresztény magatartásforma. Ebből egy kicsit most emeljük ki a böjtöt. Sokszor beszéltünk már az imádságról, meg még fogunk is, alamizsnálkodásról is, és legyen most egy kicsit a böjt a fókuszban. Izaiás próféta könyvéből olvashatjuk ezt a jól ismert szakaszt, amikor az Úr általa tanít minket a helyes böjtölésre. Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja az Isten az Úr. Törd össze a jogtalan bilincseket, és old meg az iga kötelékeit. Bocsáss szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát. Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogad be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztest fel, és ne fordulj el embertársad elől. Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége gyűjt egybe téged. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel. Nézd, itt vagyok. Eddig az Izaiási idézet. Ezzel kapcsolódik aranyszájú Szent Jánostól a következő idézet. A böjt az irgalmasságból meríti erejét. Ha irgalmasság nélkül böjtölsz, akkor böjtöd nem böjt, és az ilyen ember rosszabb a falánknál és az italosnál, méghozzá annyiban, amennyiben a kegyetlenség rosszabb a fényűzéstől. Aranyszájú Szent János szerint a böjt az irgalmasságból meríti erejét. Egy szép nagybőjti gyakorlat lehet számunkra az, hogyha végignézünk az életünkön, és alaposan kérve a Szent Lelket, végig gondoljuk azt, hogy ki az, akivel még nekünk valamilyen dolgunk van, valaki, akinek még panasza van ellenünk, és igyekezzünk mielőbb kibékülni vele, még az úton vagyunk, nehogy a bíró kezébe adjan, és nehogy mindenért meg kelljen fizetnünk. Tehát amíg élünk, addig igyekezzünk kibékülni mindenkivel. És ilyenkor miközben hallgatjuk ezeket a gondolatokat, esetleg megkísértet az a gondolat minket, hogy de hát én nem haragszom senkire. Hányszor hallom ezt a mondatot, még azok után is, miután panaszkodunk a másikra, és amikor visszakérdezünk, hogy de hát akkor haragszol rá, én nem haragszom, de minden szavából sütött a gyűlölet. Hajlamosak vagyunk nem észrevenni magunkban azt, hogy néhány embertársunkat nem szeretünk igazán. Ha valaki akár csak unszimpatikus is, akkor már ott a szeretet nem tökéletes. Sőt, lehet, hogy nincs is szeretet. Ha valakire azt mondjuk, hogy nem haragszom én rá, de nem akarom, hogy bármi közöm legyen hozzá, akkor bizony arra az emberre haragszunk, csak besöpörtük a szőnyeg alá azt a problémát, azt a konfliktust, ami köztünk van. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor kiderül, hogy bizony több olyan ember van az életünkben, akivel nem biztos, hogy szívesen találkozunk, akire ha rágondolunk, egy kicsit összeszűkül a gyomrunk, össze ugrik a gyomrunk, aki mellé nem biztos, hogy szívesen leülök az ebédnél, amikor választhatok, amikor elkerülöm a másik embert, amikor elfordítom az arcomat, amikor úgy veszem, mintha nem lenne ott, inkább elnézek a másik oldalra. Aki, ha eszembe jut, próbálok a gondolattól megszabadulni. Nagyon sok jele van annak, hogy bizonyos emberekkel még dolgunk van, és még ki kell engesztelődnünk vele. Mert nem elég csak kimondani azt, hogy ne haragudj, meg hogy megbocsájtok, hanem helyre kell állítani azt a megsérült szeretett kapcsolatot, ami köztünk van. Természetesen lehetnek olyan emberek, akik valóban mindenkivel békében élnek. De gondoljunk csak például arra, ha nézzük a tévét, ott is az egyik szimpatikus, a másik nem szimpatikus. Az egyikkel egyetértek, a másik bőszít, idegesít. Ilyenkor nem az a helyes reakció, hogy megengedem magamban a haragot vele szemben, hanem elkezdek érte imádkozni. Tehát a nagybőjtben mindenek előtt engesztelődjünk ki mindenkivel, minden emberrel, az Istennel is, és önmagunkkal is, és ehhez kérjük a Szentlélek segítségét. Aztán ugyancsak aranyszájú Szent János mondja, hogy a böjt az alázatosság anyja, minden bölcsesség forrása, a böjt minden jónak anyja, a tisztaságnak és minden erénynek tanítója. Milyen fontosnak tartja aranyszájú Szent János a böjtöt, meg hát maga Jézus is elmondja, hogy hogyan kell böjtölnünk, és ő maga is böjtölt, ne feledjük el, 40 napig a pusztában, ahol kísértést szenvedett. Jézus esetében is az első kísértés a 40 napi koplalás után az volt, hogy Jézus változtassa ezeket a köveket kenyérré, amivel aztán majd jól lakhat, és minden rendben lesz. Jézus válaszát a Szentírásból vette, nem csak kenyérrel él az ember. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Jézus ezzel hangsúlyozza, hogy az emberi élet valódi fenntartója nem csupán az anyagi táplálék, hanem Isten szava és akarata. Ugyancsak aranyszájú Szent János mondja, a böjttel mindig egyesíteni kell az imádságot. Az imádságot éppen a böjt idején végezzük figyelemmel, mert akkor a léleknek könnyű, semmi nem nyomja, és nem adja át magát az élvezetek veszedelmes terhének. Tehát a böjt és az imádság mindig együtt kell, hogy megjelenjen. Együtt kell, hogy végigkíséri az életünket. Folytatja tanítását aranyszájú Szent János a böjtről. A böjtölőnek tartózkodni kell az ételtől, de mindenek előtt a bűntől. Ezerszer boldogabbnak nevezem az evőt, mint az igazságtalanságot cselekvő böjtölőt. Ezt nem azért mondom, hogy megsemmisítsem a böjtöt, hanem hogy felhívjak a jámborságra. Nem az evés rossz, hanem a bűn rossz.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi római katolikus egyházközség plébániai kormányzója most a böjt fontosságáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grondo János nevében is, a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.